Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domani Csandrás. A férfiak 20%-a potencia problémával küzd, de nem mennek orvoshoz. Derült ki az Affidea a Férfi Egészség Központ nagy potenciál tesztjéből, amelyet több mint 10 000-en töltöttek ki. Szív- és érrendszeri betegségek is megelőzhetőek, ha időben megy valaki urológushoz, mondta el a központ szakmai vezetője. Virányi Zsolt kérdezte Mert Gábor urológust.
Maga a potenciazavar, azt fontos megfogalmazni, hogy egy tünet, az nem egy betegség, és mint egy tünet, a tünet mögött nagyon-nagyon sok minden ok állhat. A pszichés oldal a férfiak oldaláról nagyon erős, tehát hogyha nincsen meg a teljes lelki egyensúlyom, ha erős stresszel érek, akkor az én szexuális életem sem lesz annyira felhőtlen, mint ahogy egy férfi azt kívánná. Viszont nagyon érdekes volt az, hogy a válaszadóktól csak egy kisebbség gondolt arra, hogy a potencia zavarai mögött akár fizikális, testi problémák is fennállhatnak. Maga a merevedés folyamata egy igen komplex folyamat, szükséges hozzá egy rendben lévő idegrendszer, érrendszer, szívérrendszer, hormonális státusz, pszichés státusz, tehát alapvetően egy igen komplex folyamat, és mint ilyen, a merevedési zavaroknak a vizsgálatával nagyon jól lehet monitorozni sok mindent. Nem is csak a egészségügyi, de akár még a szociális dolgokat is, kérdéseket is, és ezért a maga a merevedési potenciál zavarok kérdésköre szerintem egy nagyon izgalmas kérdés.
Hogy állt össze az a statisztika, mely szerint a férfiak 20%-a küzd potencia problémával, viszont nem mennek orvoshoz? Elsősorban a szégyenérzet miatt?
Ha azt nézzük, akkor olyan nagy eltérés a nemzetközi adatokhoz képest nincs a hazai adatokban. Általában egy olyan 20-25%-át érinti a mindenkori férfi populációnak a potencia zavarok, és az tény és való, hogy ebből a szempontból a magyarok egy kicsit kirínak tekintettel, körülbelül 2-3 merevedési zavarral küzdő személyből egy az az ember, aki szakemberhez fordul, döntően ugye urológusokhoz, és hogyha lehet azt még megjegyezni, hogy a teszt alapján az is kicsit napfényre került, hogy körülbelül a megkérdezetteknek a 10%-a azt se tudja, hogy merre indulna el, hogyha potenciazavara lenne, illetve hogyha potenciazavara van, akkor merre induljon. Ami még szomorúbb, hogy a férfiaknak körülbelül 10%-a egyértelműen érzi, tudja, hogy baja van, egészségügyi problémája van, panasza van. De ha lehet ilyen durván fogalmazni, teljesen igénytelen önmaga felé, tulajdonképpen letolja azt, hogy neki ez a baja van, nem fordul szakemberhez.
Említette már a szív- és keringési betegségek témakörét, ezek mennyire függnek össze a potencia zavarra?
Kor szerint vannak változatok, variációk, hogy melyik korcsoportra milyen típusú merevedési zavarok jellemzőek. Az nagyjából kor független, hogy a férfiaknak körülbelül egy olyan 7%-a, tehát relatív egy kisebb csoportja valamilyen krónikus kórképpel küzd. Tehát ezek olyanok, hogy vagy a genetikájukból, vagy az életvitelükből kifolyólag őnekik megvan egy állandó valamilyen krónikus probléma, ami jelen van az életükben. A fiatalokra döntően ugye inkább a pszichés oldal az, ami jellemző, és ahogy haladunk előre a korban, egyre inkább megjelenik az életvitelünkből kifolyólag előre törő krónikus kórkép. Ha lehet egy gyors észrevétel, én nekem a statisztikai elemzésből azt tűnik ki, hogy körülbelül olyan 45 plusz-minusz 45 éves korunk kíg képes a testünk kompenzálni, tehát azokat az a életviteli folyamatokat, amikkel mi vagyunk, létezünk ebben a világban, és esetleg nem feltétlen tesz jót a testünknek, azt olyan 45 éves korunkig egész jól elbírja a szervezetünk, és onnantól kezdődik egy először nem annyira meredek, majd egyre meredekebb lejtőnfalú leszáguldás, ami már olyan 55 plusz-minusz éves korunkra egyértelműen jelzi nekünk, hogy valamit nem jól csinálunk, és valamit változtatnunk kéne. És körülbelül ezekben az évtizedeinkben jelennek meg ugye a magas vérnyomás, egyéb szívérendszeri kórképek, a cukorbetegség, azok a nagyon-nagyon-nagyon nagy populációt érintő krónikus kórképek, amik általában a testünk minden egyes pontján érvényesülnek, és testünk minden egyes pontját károsítják. A betegeimnek mindig azt a példát szoktam mondani, hogy amikor Petőfi elszavalta a Talpra Magyart a múzeumkertnél, akkor a Habsburg ugye azt gondolta, hogy ez csak egy pesti rebellió, nem gondolta arra, hogy az a fajta elégedetlenség, ami ott Pesten megnyilvánult, az tulajdonképpen az ország egészére érvényes volt, és mivel nem vette komolyan, így kitörhetett ugye a forradalom, és nyertünk is, tehát felszabadítottuk a Habsburg uralom alól az országot, mert nem vették komolyan. Ezt lefordítva ugye a szervezetünkre, hasonlóan, hogyha nem veszünk komolyan apró jeleket, akár súlyosabb jeleket, amik azt mutatják, hogy nekünk valamilyen problémánk van, abból később, akár hosszú évekkel később, olyan tüneteink, olyan panaszaink jelentkezhetnek, ami már visszafordíthatatlan. És hogyha korábban cselekedtünk volna, akkor esetleg nem visszafordítható károsodásokat nem szenvedünk el.
A 10 000 megkérdezett alapján a férfiak hány százaléka él rendszeresen nemi életet?
Az a tesztből világosan kitűnik, hogy a férfiak 95%-a nagyon-nagyon fontosnak tartja a jó szexuális életet. Tehát a férfiaknak nagyon-nagyon-nagyon fontos a minőségi szexuális élet. Ehhez képest körülbelül egy olyan bő 10%-a, 10-15%-a nem is él szexuális életet. Egy jó erős 20%-a viszont nagyon erős szexuális élettel rendelkezik. És ehhez, hogyha hozzáteszem azt, hogy a férfiak hogyan gondolkodnak a potencia zavarokról, akkor talán egy kicsit hímsovinista oldalról nézzük mi férfiak ezt az egész folyamatot. Tekintettel a nagy többség szerint a szexuális élet leginkább egy lelki funkció, tulajdonképpen egy emocionális egyensúlyt igényel, semmint testi, szervi együttműködést. Alapvetően az is levehető a tesztből, hogy nagyon sokan ezt a mindenről a nők tehetnek, ha viccesen akarom megfogalmazni, de nagyon gyakran pszichésen, illetve a párjuk felé tolják el azokat a problémákat, amik ugye a férfiaknál jelentkeznek. 45 éves korban 10%, 55 éves korban 15%, 65-től fölfelé meg 27% elégedetlen nemi életével.
A hormonok milyen szerepet játszanak a potencia zavar kérdéskörében?
Ugye több hormont is ellenőrizni kell abban az esetben, hogyha valakinek valamilyen típusú potencia zavara van, mint például a pajzsmirigyünk, ugye a tesztoszteron szintünket, prolaktin, ösztrogének. Ezeket érdemes leellenőrizni egyszer, hogy ha azzal valami probléma van, és ott kell segíteni a férfinak, akkor ebbe is nagyon-nagyon jól erőre lehet lépni. És tulajdonképpen mivel a merevedési zavar, potenciál zavar az egy tünet, mely tünet mögött valamilyen egyéb kórkép vagy kórképek, általában ugye vegyes halmazról van szó, kórképek állnak, az egy nagyon fontos üzenet lenne talán, hogy ezeket a kórképeket, hogyha megoldjuk, akkor tulajdonképpen a férfinak a teljes szexuális aktivitása, kielégítő nemi élete helyreállítható.
Szigma, a holnap világa.
Először figyelt meg vegyes, fekete lyuk, neutroncsillagpárokat a Virgo és a LIGO, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóinak közreműködésével zajló nemzetközi projekt keretében. Ez az objektum egy teljesen újfajta rendszert képvisel, mivel mostanáig csak két fekete lyukból vagy két neutroncsillagból álló kettős rendszerek által sugárzott gravitációs hullámokat észleltek. Barta Dániellel, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos munkatársával és a Virgo együttműködés tagjával beszélgettem.
A neutroncsillagok azok a csillagfejlődés egyik végállapotai, tehát ahogy a hőssorozati csillagok fogyasztják az üzemanyagokat, a hidrogénból héliumba tartó égést, illetve bizonyos csillagok héliumból szénné égetnek, nyomás folyamatosan próbál egyensúlyt tartani a gravitációval. És amikor elkezd kifulladni ez az üzemanyag, ami ellentartana a gravitációnak, összeroppannak. Ezeket ismerjük szupernovákként. és azok a viszonylag nagy tömegű csillagok, amiknek 8 nap tömegnél nagyobb a tömegük, azok összeomolhatnak neutroncsillaggá vagy fekete lyukká, és ez az eredeti csillag magja, ami megmarad neutroncsillagként, és azért hívjuk neutroncsillagnak, mert közel úgy tekinthetjük, minthogyha nagyon sűrű maganyagból állna, tehát annyira össze van préselve benne az anyag, hogy 10 a 14-en gram per köbcenti sűrűségű, és nagyjából a Föld felszínén 3 milliárd tonnát nyomna egy kápiskarányi neutroncsillaganyag.
Ezek az események a Földtől nagyon messze történnek, mégis hogyan érzékelhetjük őket itt a Földön?
Azért szerencsések ezek a neutroncsillagok a fekete lyukakkal szemben, mert nem csak gravitációs sugárzást bocsájtanak ki, hanem gyakran elektromágneseset is, tehát pulzárokként a rádiócsillagászat az már a 20. század közepe óta ismeri ezeket a nagyon erősen forgó objektumokat, és azt kell tudni róluk, hogy amikor összeomlanak ezek a csillagok, akkor a mágneses energiája, illetve a területe megmarad ennek a maradványcsillagnak, ami tulajdonképpen összezsugorodik egy ilyen rendkívül kicsi méretté, tehát nagyjából 1 és 3 nap tömegűek ezek a neutroncsillagok, és nagyjából 20 km átmérőjűek, tehát 10-20 km között változnak. Nagyon erős mágneses térrel rendelkeznek, úgy kell elképzelni, mintha egy világító torony lenne, ami rendkívül gyorsan pörgeti a fényét, és ha a Föld felé esik ez a csóva, akkor rádió vagy röntgen jelekként lehet az elektromágneses jeleket is észlelni. Tehát gravitációs hullámokon fölül összevethetők elektromágneses észlelésben.
Ezúttal hogyan észlelték ezt a jelenséget?
Ezúttal, tehát a utóbbi gravitációs hullám felfedezések szempontjából azért voltak érdekesek, mert egyszerre lehetett gravitációs hullám, és egyszerre lehetett elektromágneses hullám megfigyelésekből észrevenni őket, és más-más tulajdonságok derülnek ki ezekből.
Mi derül ki tulajdonképpen ezekből? Miért számít ez ekkora újdonságnak, ez a vegyes kettős rendszer?
A vegyes kettős rendszerek igazából azért számítanak, mert rendkívül nagy a kettősöknek a két komponense között a tömegeltérés, és a 2020. január 5-én, illetve 15-én megfigyelt jeleknél a egyik komponens az 8,9-szerese, a másik 1,2-szerese volt a napunk tömegének. A másiknál kisebb volt a tömegarányeltérés, tehát a fekete lyuk csak 5-ször volt nagyobb, a neutroncsillag pedig másfélszer a nap tömegénél.
Ez minek köszönhető, hogy a megfigyelés után nagyjából másfél évvel derül ez ki? Az adatok feldolgozása tart ilyen sokáig?
Igen, tehát nagyon pontos méréseket igényelnek, tehát alapvetően ezek a gravitációs hullámdetektorok úgy működnek, hogy a LIGO esetén 4 km hosszú, a európai Virgo detektor esetén 3 km hosszú, karhosszúságú lézerinterferométerekben keltenek interferometrikát, és amikor egy ilyen hullám áthalad rajtuk, akkor egy rendkívül kicsi, tipikusan ilyen 10-23-on nagyságrend eltérés mutatkozik méterben a úthosszakkal, és így egy picit kiesik a fázisból a lézerfény. Ezt rendkívül sokat pattogtatják a tükrök között, és így fel lehet nagyítani ezt a kicsi fázis eltérést, és mivel mindenféle zaj, tehát tipikusan szeizmikus zaj, termikus zaj a tükröknek mindenféle felléphet. Ez nagyon sok minden meghiúsíthatja a mérést, vagy hibaként beleszólhat, és ezért mindenféle ilyen hibaforrást ki kell szűrni a jelekből, tehát sokszor egy évig is eltarthat egy potenciális jelnél a biztosítása, hogy ez tényleg jel volt.
Mondjuk egy gyorsítóban meg lehet ismételni egy kísérletet, de a gravitációs hullámdetektorral azt nem lehet megismételni, hogyha az űrben valami történt, és önök ezt észlelik. Ez mekkora nehézséget jelent?
Hát igazából ez minden csillagászati mérésnek a jellemzője, hogy itt nem mi végezzük a kísérleteket, hanem megfigyeljük azt, amit a természet közöl. Igazából érdekes is, hogy mondta a részecskegyorsítót, mert hogy a neutroncsillagok ezért is érdekesek, mivel nem tudunk földi körülmények között ennyire nagy sűrűségű anyagot előállítani, és részben ennek a viselkedését is meg tudjuk figyelni a természetben.
Visszatérve ez a bizonyos fekete lyuk neutron csillag párokhoz, ez a pár mennyire számít újdonságnak? Miért fontos az, hogy itt egy párról beszélünk?
Mindig gravitációs hullámokat kettős csillagrendszerekbe tudtunk megfigyelni, tehát eddig is csillagpárok voltak, csak eddig csak két fekete lyuk, illetve két neutroncsillag volt, és a neutroncsillagoknak igen korlátozott tud lenni a tömege, egy és három naptömeg közöttiek lehetnek, így amikor egy fekete lyukkal társul, akkor rendkívül nagy lehet a tömegeltérés. Továbbá ezért is érdekes, mert ott, ahol egy neutroncsillag kerül fekete lyuk mellé, ott esetleg elektromágneses bőrztöket, illetve tehát az említett rádió, illetve röntgencsillagászati jeleket is esetleg meg tudjuk figyelni. Míg egy csak fekete lyukakból álló rendszernél vakon tapogatózna a hagyományos csillagászat.
Megszokhattuk azt, hogyha rádiójelekről beszélünk, akkor olyan eseményeket érzékelünk, amik adott esetben nagyon régen történtek a világűrben, csak most értek el hozzánk. Ennél a mostani eseménynél mennyi lehet ez a késleltetés?
Bevallom, nem emlékszem a források távolságára, de a gravitációs hullámok is fénysebességgel terjednek. Tehát tipikusan, hogyha fényévekben adjuk meg a távolságot, és ezek extragalaktikus eredetűek a források, tehát tipikusan ilyen millió évvel ezelőtt történtek, tehát nem a saját galaxisunkból, hanem a tejútrendszerből vesszük ezeket a jeleket. És hát mivel a elektromágneses jeleknek, meg a gravitációs hullámjeleknek is fénysebesség a terjedési sebessége, ezért szinte késleltetés nélkül érkezik a két csatornán.
Ha az ember rádiójelet küld az űrbe, akkor az egy idő után elhal, elvész. Ugyanez fordítva, miért nem igaz? Mitől ilyen erősek ezek a jelek?
A rádió forrásokként, ahogy mondtam, ezek a pulzárok, gyorsan forgó neutroncsillagok, ezek megtartották az eredeti perdületét ennek a csillagnak, illetve a mágneses energiáját, tehát ezért működnek ilyen rettentő erős világító toronyként, és természetesen ezért nagyon nagy energiás, tehát a rádió, illetve a röntgensugárzás az nagy energiás, ilyen fotoncsomagokat bocsát ki, és hát gravitációs hullámot is minden gyorsuló tömeggel rendelkező test bocsát ki, de hát ezek a rendkívül kompakt objektumok viszonylag erősen bocsátanak ki, tehát nagy volt a tömegük is. De hát próbáltam érzékeltetni, hogy ezek ilyen távolságra rendkívül gyengék, tehát ugyanúgy négyzetesen csökken a hatótávolsággal a gravitációnak is a hatása, mint az elektromágnesesnek. Csak annyi, hogy az elektromágneses az könnyen hat kölcsön az anyaggal, tehát hogyha van például egy csillagközi felhő, vagy valami szóró felület, ezek el tudják nyelni az anyag esetleg a elektromágneses sugárzást, míg a gravitációs rendkívül gyengén hat kölcsön az anyaggal. Tehát azzal együtt, hogy nehezen érzékeljük pont emiatt a Földön, viszont nagyon könnyen terjed és nagyjából átlátszó számára az univerzum.
A Virgo együttműködésnek ön is a tagja. Mi történik most itt a gravitációs hullámdetektorral, az európaival?
Az európai detektort is, illetve az amerikait nemrég egy advanced fázisra fejlesztették tovább, tehát az érzékenységi görbét, vagy az érzékenységi pontosságot egy 10-es faktorral megszorozták, de szintén a leállás alatt is, tehát kicsit gyorsabban kellett leállni a vírus miatt tavaly tavasszal, alatta is folyamatosan fejlesztették, tehát ami alatt a negyedik megfigyelési műszak nem kezdődött el, addig a fejlesztések folytak.
Több magyar kutatócsoport is dolgozik ezzel a bizonyos gravitációs hullámdetektorral. Mi a magyar kutatók feladata?
Különböző csoportok mással és mással foglalkoznak. Tehát elsősorban a Wigner Fizikai Kutatóközpontban, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen van egy-egy több tagot számláló kutatócsoport, és van szintén a Szegedi Tudományegyetemen. Mi elsősorban befelé spirálozó kettős rendszereknek a hullámforma modellezésével foglalkozunk, illetve van numerikus relativitás elméleti megoldások keresése, illetve viszonylag frissebben szintén neutroncsillag tulajdonságokkal, rezgések ezekkel forgó neutron csillagok modellezésével foglalkozunk, illetve besegítünk a Einstein teleszkópnak a tervezésébe, szeizmikus adatok mérésével a Mátrában. Ez az Einstein teleszkóp lesz egy jövőbeli harmadik generációs detektor, ami az Európai Uniónak egy nagy projektje, és hát most már eldőlt, hogy Olaszországban fog megépülni, de nagyon sokáig a Mátra is potenciális helyszínként szerepelt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.